Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottuk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. 1131-ben annak ellenére lépett Magyarország trónjára II. Béla, hogy világtalan volt, sőt, megvakításának pont az volt a célja, hogy lehetetlenné tegye uralomra kerülését. A vakkirálynak mégis sikerült megszilárdítani hatalmát, sikeres bel- és külpolitikát folytatott, és neki köszönhetően az álmoság csaknem két évszázadra megszerezte a királyi címet. Témánk egy világtalan király sikeres uralkodása.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálása kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban továbbra is második Vak Béla uralkodásával fogunk foglalkozni. Az előző műsorunkban tulajdonképpen csak hatalomra kerülésének a körülményeit, az ifjú korát tudtuk megbeszélni, és hátra van még természetesen az a rész, amiben uralkodásának legfontosabb teljesítményeit, bel- és külpolitikáját, az egyházzal való viszonyát fogjuk tárgyalni.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A múlt heti műsorunkban ugyebár a II. István királynak az uralkodásával kezdtük el a beszélgetésünket, majd folytattuk II. Béla hatalomra kerülésével. Ők a 12. század első királyai közé tartoznak. Viszont beszélgetésünket nagyon rég kezdtük, és több mint egy évszázadnyi történelem van a műsor mögött. Első jelentős király, akiről megemlékeztünk, az a Szent István király volt. Vele kapcsolatban ugye beszéltünk először is születésének körülményeiről, fiatalkoráról, neveltetéséről, valamint hatalomra kerüléséről. Láttuk azt, hogy Géza fejedelem tulajdonképpen a keresztény elsőszülöttség elvét alapjául véve őt jelölte ki örökösének, utódjának, de ezzel ugyebár a család legidősebb férfi tagja, Koppány nem értett egyet, és ezért Istvánnak meg kellett küzdenie a hatalomért, amelyet végül is katonai eszközökkel megszerzett és sikerült megszilárdítani. Ezután természetesen beszéltünk István király azon törekvéséről, hogy megteremtse a keresztény magyar királyságot, és ehhez az első lépés a megkoronázás volt. Láttuk azt, hogy koronát kért a pápától, aki örömmel el is küldte ezt a hatalmi szimbólumot, és ennek segítségével Istvánt magyar királlyá koronázták, ő lesz az első magyar király. Arról is beszéltünk, hogy a megkoronázásának az időpontja az eléggé bizonytalan. Két, de inkább három lehetséges dátum is van ezzel kapcsolatban. Ezután beszélgetésünket István király intézkedéseivel folytattuk, ugyebár láttuk azt, hogy kiterjesztette a hatalmát az egész Kárpát-medencére, legyőzte a különböző törzsi vezetőket, akik még függetlenek tudtak maradni a központi hatalomtól, és ezáltal biztosította maga és utódai számára az egész Kárpát-medence fölötti uralmat. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan István király meg is szervezte a Magyar Királyságot, hiszen Kárpát-medence területén, ahogy folyamatosan terjesztette ki hatalmát, úgy hozott létre vármegyéket, amelyeknek a feladatuk a királyi hatalomnak a közvetítése volt az illető terület felé. Ezzel párhuzamosan szóba kerültek István királynak az egyházi intézkedései is. Tudjuk azt, hogy ő szervezte meg a Magyar Keresztény Egyházat, úgyhogy egyházmegyéket hozott létre, hagyomány szerint 10 egyházmegye jött létre uralkodása alatt. Ebből 2 érsekség, de a rendkívül fontos az esztergomi érsekségnek a megalapítása, hiszen ezáltal István király biztosította a Magyar Keresztény Egyháznak a függetlenségét a német birodalmi egyháztól. Ezen kívül szóba kerültek ugye István királynak a törvénykezése is. Ő volt az első, aki Kárpát-medencében írott törvényeket fogalmazott meg. Ugyanakkor láttuk azt, hogy törvényei viszonylag enyhék voltak, ha figyelembe vesszük mondjuk más országoknak a törvényeit, és ugye láttuk, hogy ezek a törvények a nyugati minta alapján, a frank minták alapján készültek el. Ezen kívül szó volt István királynak a gazdaságpolitikájáról, ugyebár ő vereti az első magyar pénzérméket, szóba került ezen kívül István királynak a külpolitikája is, és láttuk azt, hogy ez általában egy békepolitika volt, ahol igyekezett nagyon jó kapcsolatokat kialakítani a német-római birodalommal, de ugyanakkor a bizánci császársággal is, hiszen az a szervező munka, ami lezajlott uralkodása alatt, csak úgy volt lehetséges, hogy közben a szomszédokkal békében élt. Ezt a békepolitikát ugyebár a dinasztikus házasságoknak a gyakorlata is megerősítette, hiszen István lány rokonai, női rokonai a környező uralkodó családokba házasodtak be. István királlyal kapcsolatban ezen kívül még szó volt ugyebár a hatalom átadásának, a trónörökösödésnek a kérdéséről is, hiszen láttuk azt, hogy István király egyetlen felnőtt kort megért fia végül meghal egy sajnálatos balesetben, így István király úgy rendelkezett, hogy unoköccse örökölje a trónt, és amikor ezt a döntést hozta, az alkalmasságot, a kereszténység iránti elkötelezettséget vette figyelembe. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy ezzel a döntéssel nem értett egyet Vazul, akit István úgy próbál ellehetetleníteni az uralkodástól, hogy megvakít, és közben fiait száműzi. István király 1038-ban bekövetkező halála nem jelentette a beszélgetésünknek a végét róla, hiszen beszéltünk a szentélyavatásának a körülményeiről, legendáiról, az erekéiről, és arról, hogy hogyan alakult ki emlékezete, tisztelete a Kárpát-medencében, hiszen, vagy inkább a magyar közösségen belül, hiszen őt tartjuk az egyik legfontosabb magyar királynak. A 11. század másik jelentős uralkodója Első András volt, Vazulnak a fia, aki annak ellenére, hogy egy pogánylázadás következtében lesz Magyarországnak az uralkodója, mégis sokat tesz a Magyar Keresztény Egyház helyzetének a megszilárdítása érdekében. Tulajdonképpen újjászervezi a Magyar Keresztény Egyházat, és ugye az ő nevéhez köthető többek között a Tihani apátságnak az alapító levele, amely ugyebár az első fontos magyar nyelvemlék. András királlyal kapcsolatban még beszéltünk az uralkodására veszélyt jelentő megpróbáltatásokról, például a német beavatkozási kísérletekről. Tudjuk azt, hogy elődje Péter király hübéri viszonyt vállalt a német-római császárral, és Péternek a legyőzése után a német-római birodalom megpróbálta ezt a hübéri viszonyt érvényesíteni András fölött is, aki viszont fegyveresen ellenáll ennek a próbálkozásnak, és hogy több esélye legyen a nyugati birodalommal szemben, segítségül hívja öccsét Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, és így létrejön a dukátusnak, a hercegségnek az intézménye Magyarországon. A beszélgetéseink során beszéltünk arról is, hogy hogyan békül ki András király a német-római birodalommal, és hogyan próbálja egy dinasztikus házassággal rendezni a két országnak a viszonyát, de ugyanakkor láttuk azt is, hogy ez tulajdonképpen kiváltotta Bélának, András öccsének az ellenkezését, aki úgy látta, hogy őt illetné meg a trónörökösödésnek a joga, ez pedig az Árpád-házi királyok első testvérháborújához vezet, András és Bélának a polgárháborújához vezet, amely végül András halálával végződik. Ezután ugye szó volt Béla, első Béla, Salamon, első Géza rövid uralkodásairól is, és utána rátértünk egy másik jelentős magyar királya, 11. század második jelentős magyar királyának, első Lászlónak vagy Szent Lászlónak az uralkodására. Vele kapcsolatban beszéltünk azokról a kihívásokról, amellyel meg kellett küzdjön, hogy megőrizze a hatalmát, hiszen Salamon szinte uralkodásának a végéig a veszélyt jelentett rá, viszont megnéztük azt is, hogy hogyan tudta ezt a veszélyt semlegesíteni. Ezzel párhuzamosan beszéltünk László királynak a törvénykezéseiről, köztudott, hogy nagyon aktív törvénykezési tevékenység folytatódik László király uralkodása alatt, és nagyon szigorú törvényeivel a magyar társadalomnak a legégetőbb problémáit, és pedig a tolvajlást, illetve a kóborlást próbálta megoldani. Ezen kívül szó volt László királynak a külpolitikájáról is, láttuk, hogy ez a külpolitika kezdetben egy feltétlenül pápapárti külpolitika volt, az investitúra harcban a pápát támogatja, viszont idővel sikeresen rendezi a viszonyát a német-római birodalommal, és az uralkodásának az utolsó éveiben egy közeledés történik a magyar királyság és a német császárság között, illetve László egy picit eltávolodik a pápaságtól, és talán ennek az egyik oka, hogy László király aktív, hódító külpolitikát folytat, és kiterjeszti hatalmát Horvátországra, amely azelőtt pápai hűbéres volt. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy László király nem tudja megnyugtatóan megoldani a trónörökösödésnek a kérdését, neki nem volt fiútodja, ezért unokaöccsei Kálmán és Álmos között kell válasszon, és végül Kálmán lesz az, aki meg tudja szerezni a trónt László király halála után. László királlyal kapcsolatban még beszéltünk a tiszteletének a kialakulásáról, a szentjavatásának a körülményeiről. Ezután pedig Kálmán királynak az uralkodásáról volt szó. Kálmán királynak a belpolitikája kapcsán megemlítettük a törvényeit. Ő enyhítette László királynak a szigorú törvényeit, ezzel jelezve azt, hogy azok a problémák, amelyek László király uralkodása alatt nehézséget okoztak a magyar társadalomba, kezdtek megoldódni. Ugyanakkor láttuk azt, hogy Kálmán király folytatta nagybátyjának a hódító politikáját, és Dalmácia meghódította lesz az egyik legfontosabb célkitűzése, ami uralkodása alatt viszonylag jól is sikerül. Ugyanakkor láttuk azt, hogy megpróbál kelet felé is, Halics felé is terjeszkedni. Ez a próbálkozás viszont úgy katonailag, mind személyesen Kálmán számára tragédiába végződik, hiszen katonailag vereséget szenved Kárpátoktól keletre, ugyanakkor pedig második feleségével, hát meglehetősen viharos körülmények között vált el. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy Kálmán legnagyobb problémája pont az öccse, Álmos volt, aki többször is megpróbált fellázadni ellene, és végül Kálmán király úgy próbálta megoldani a problémát, hogy öccsét és annak kisfiát Bélát megvakítatta, hogy ezáltal biztosítsa a hatalmat fia második István számára. Második István lesz Kálmán királynak az utóda, és láttuk azt, hogy próbálta folytatni apjának a politikáját, elsősorban az aktív külpolitikáját, ami szinte állandó háborúkat eredményezett, és ezek a háborúk nem feltétlenül hoztak sikert a magyar királyság számára, és ezáltal István királynak, második István királynak a hatalma is megrendül, és ezt a megrendült hatalmat úgy próbálta megerősíteni, hogy kibékült Bélával, unokatestvérével Bélával a királyi udvarba hozta, és úgy gondolta, hogy halála után, mivel nem volt gyereke, Béla támogatni fogja a kijelölt trónörökösnek, Saulnak a trónigényét. fölényét. Viszont István király sajnos tévedett ebben a kérdésben, ugyanis halála után végül is második Béla, Vak Béla szerzi meg az ország fölötti hatalmat, a királyi címet.
Történész úr, köszönjük a kiegészítést. Ki jelentette a legnagyobb veszélyt második Béla uralkodására? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai műsorunkat.
Láttuk azt a múlt heti műsorunkban, hogy hatalomra kerülése után Béla király úgy próbálta meg szilárdítani hatalmát, hogy a kálmánpárti urakat az aradi országgyűlésen lemészároltatta. Viszont ezzel még nem szüntette meg teljes mértékben az ellenzéket, ugyanis az ellenzék másik, az aradi vérengzést elkerülő csoportja Boriszba, Kálmán állítólagos fiába helyezte a reményét, ezért követeket küldtek a Lengyelországba tartózkodó trónkövetelőhöz. Borisz, aki élvezte 3. Boleszláv lengyel fejedelem személyes támogatását, lengyel és orosz csapatok kíséretében hatolt be az országba. Béla a fenyegetésre szemben osztrák segítségre támaszkodhatott. Itt jól jött húga házassága az osztrák őrgrófjával. Az összecsapás megelőzően Béla tanácskozásba hívta az előkelőket. Hívei egyértelműen bizonygatták, hogy Borisz fattyú és méltatlan a királyi koronára. Borisznak azonban még a királyi tanácsba is akadtak támogatói, akik bizonytalankodva sugdolóztak és tétovázásukban két pártra oszolva rosszba sántikáltak, írja a krónika. Béla hívei erre nyílt vérengzésbe kezdtek a király iránt hűtlenek ellen. A vérengzést túlélő ellenzékiek feje, Sámson, egyenesen a hatalom átadására szólította fel Bélát. Mit művelsz az országgal, te hitvány ebb? Hasznosabb volna a te uralmadnál, ha Boriszé lenne az ország, és te monostorba élnél, ahogy apád is élt. A felszólítás nem ért célba azonban, sőt Béla hívei az árulót el akarták fogni, de az elmenekült és páncélosan a Sajó folyóba fúlt. Ezt követően a király hívei azzal próbálkoztak, hogy eltántorítsák Borisztól az orosz és a lengyel szövetségeseit. Az oroszoknál sikerrel is jártak, de a lengyelek kitartottak. A döntő ütközetet 1132. július 22-én vívták meg a Sajó mellett, és Béla győzelmével ért véget ez a csata. Borisz magyar hívei a király kezére kerültek, a lengyel uralkodó is csak nagy nehézségek árán tudott elmenekülni. Veresége után Borisz is visszatért Lengyelországba, de további érdemi segítséget nem kap a lengyelektől, akiket a német császár kényszerít meghódolásra. Vak Béla tehát sikeresen megvédte a koronáját Borisszal szembe, sőt további trónkövetelők sem jelentkeztek, így uralma lassan megszilárdult.
Hogyan tudta a vak király irányítani az országot?
Második Béla személyét és uralkodását bemutató krónikás, miután mesteri módon összehasonlította országlását Kálmán és második István kormányzásával, az uralkodásának minden érdemét a királynak tulajdonította. Viszont mindabban, ami Magyarországon történt 1131 és 1141 között, második Bélának viszonylag kevés szerepe volt. A gyerekkorában őt ért szerencsétlenség miatt Béla a mindennapi élet legegyszerűbb dolgaiban is támaszra szorult, segítség nélkül élni sem tudott volna. Nyilvánvaló, hogy a vak uralkodó a bonyolult országos ügyekben, a nemzetközi élet szövevényeiben önálló döntéshozatalra teljesen képtelen volt. Béla uralkodása alatt a kormánypálcát, az ország irányítását egyrészt a határozott és tetrekész felesége, Ilona királyné, másrészt Belus bán, Ilona királyné testvére, illetve a királyi pipár mögött álló főúri csoport tartotta a kezében. Székesfehérváron keletkezett az az oklevél, amely a második Béla korában érvényesülő uralmi viszonyok megismeréséhez hozzájárul. 1138. szeptember 3-án ugyanis Béla összeirattatta a Dömösi Egyház javait. Dömös monostorát még Álmos herceg alapította, és ott élt egy ideig a megvakított apa és fia. A Dunakanyarba meghúzódó egyház a vak király szívének igen kedves volt. Ezért 1038-ban a legfenségesebb és leggyőzedelmesebb második Béla királynak, a jó emlékezetű Álmos herceg fiának, a legkegyelmesebb Ilona királynéval való uralkodása idején, mégpedig uralkodásuk 7. évében, amikor pedig Felicián volt az esztergomi szentegyház érseke, Péter a veszprémi szentegyház püspöke, Saul a dömösi szentegyház prépostja, Bozetta fia Fonszol a nándor ispán, Kronik fia György intézte a királyi udvar ügyeit, ügyeit, és Euszidius volt Fehér megye Ispánja, ugyanezen Legiámborab Béla király, a nem különben Legiámborab Ilona királynéval, és az előbb megnevezett nemesekkel és számos püspökkel és ispánnal, és királysága sok előkelőjével, előre látóan és eléggé bölcsen kívül és belül is elrendezte a dömösi egyház helyzetét, mert ez az egyház a jó emlékezetű álmos herceg urunk Jézus Krisztus dicséretére Szent Margit szűz és vértanú titulusa alatt létrehozta ugyan, de mivel derék szándékát sok akadály hátráltatta, akarata ellenére rendezetlen helyzetbe hagyta hátra. Igaz, hogy ez az oklevél csak a királynét említi uralkodótársként, de valószínű, hogy Ilona fivére, fiútestvére, Belos ekkor, ki tudja milyen tisztségben, a háttérből alakíthatta a politikát. Elképzelhető ugyan, hogy 1131 és 1141 között nem tartózkodott Belus még Magyarországon, de nehezen hihető, hogy Béla és Ilona a világtalan férfi és a várandóság szülés körfogásának kitett, hat gyermekének életet adó asszony nélkülözni tudta volna egyetlen felnőtt és megbízható közeli rokonát, a tetrekész, egészséges embert. Íme az Isten a királynak két szem helyett négyet adott. Krépes Krónika e szavakat tulajdonítja a királynénak, aki Aradon véres bosszút állt férje megvakítatásáért. Hihető, hogy ez a mondat valóban elhangzott, de az talányos, hogy kettő helyett négy szem kifejezés csak úgy értelmezhető észszerűen, hogyha nem Ilona királynéra és a két éves Géza hercegre értjük, hanem arra, hogy a két tetterős felnőtt, a szerb testvérpár Ilona és Belus kormányzott. Tehetségesnek bizonyultak, hiszen Magyarország külpolitikai fenyegetettség nélkül folytathatta hódítását a Balkánon. Uralkodóként sikeres volt tehát II. Béla, felesége Ilona és sógora Belus személyében Szilárd Dámaszra lelt.
A királyaink voltak második részében, beszéljünk arról, hogy mit kell tudjunk II. Béla bel- és külpolitikájáról.
II. Béla uralkodása alatt figyelhető meg egy olyan szervezet kialakulása a királyi kápolnán belül, amely a diplomák kiállításával már nem alkalmilag, hanem hivatásszerűen kezdett foglalkozni. Ez a királyi kápolna lett később, a 12. század vége felé, a kialakuló kancellária elődje és mintája. Ennek a királyi kápolnának a létrehozása volt II. Béla legfontosabb belpolitikai intézkedése. A vakkirály külpolitikája 1136-ig viszonylag passzívnak tekinthető. Ebben az időszakban az uralkodót lekötötte a belső ellenzékkel folytatott harc, ennek köszönhetően a külpolitikai érdekek is ennek a célnak voltak alárendelve. Ekkor II. Béla és tanácsadói arra törekedtek, hogy semlegesítsék a Borisz által jelentett fenyeget, és megfosszák külföldi támogatóitól a trónkövetelőt. Boris legkövetkezetesebb támogatója Lengyelország volt, ezért a fő külpolitikai erőfeszítések arra irányultak, hogy ügyes szálszövegetéssel bekerítsék az északi szomszédot. Boleszlóval szemben Béla szövetségese volt III. Lipót osztrák őrgróf. Szintén szövetséges viszonyban volt a magyar király a cseh fejedelemmel is, így az osztrák és cseh uralkodók folyamatos betöréseikkel semlegesítették Lengyelországot. A lengyelek bekerítése akkor vált teljessé, amikor előbb Peremis fejedelmével kötött Béla szövetséget, majd Jaroplok kijevi nagy fejedelmet is sikerült maga mellé állítania. A cseh fejedelem jóvoltából vette fel a kapcsolatot a magyar király a német császárral. Ez utóbbi kapcsolat döntőnek bizonyult Borisszal szembe, hiszen 1135 nyarán a német uralkodó behódoltatta Lengyelországot, amely kénytelen volt elállni a trónkövetelőt támogató politikájától. II. Béla külpolitikája csak uralmának megszilárdulása után 1136-tól kezdődően vált aktívvá. Még ebben az évben visszafoglalta Velencétől Spalatót és környékét. Innen indult ki az a katonai akció, amely Ráma, vagyis Bosznia egy részének meghódítását, majd Bosznia önkéntes meghódolását eredményezte. Valószínűleg már Béla felvette uralkodói címei közé a Ráma királya titulust. A báni kormányzat alatt álló Bosznia az 1137. évi esztergomi országgyűlésen, mint hercegséget másodszülött fiára Lászlóra bízta. A magyar király dalmáciai és boszniai sikeréhez nagyban hozzájárult a kedvező nemzetközi helyzet, mindenek előtt az, hogy az 1130-ban létrejött dél-itáliai Norman királyság hódító politikája lekötötte az Adriai térségben érdekelt Velence és Bizánc figyelmét. II. Béla uralkodása alatt kapcsolat, szoros dinasztikus kapcsolattal megerősített szövetségi viszony fűzte Magyarországot és Csehországot. Szobeszláv cseh fejedelem gyakran meglátogatta Magyarországon Vaksógorát. Javult az ország és a német-római birodalom viszonya, hiszen harmadik Konrád császár fia számára eljegyezte második Béla lányát, Zsófiát, ezzel a magyar király politikája inkább császárpárti lett. 1138-ban II. Béla Halics oldalán beavatkozott az orosz belviszályokba, Jaroplov kijevi nagyfejedelmet támogatta a csernyigovi fejedelemmel szembe, aki Borisz nagybátyja volt.
Milyen volt a viszonya II. Bélának az egyházzal?
Kálmánnal és II. Istvánnal ellentétben II. Bélának a megítélése az egyháziak körében nagyon pozitív volt. Ez annak köszönhető, hogy elődeivel ellentétben nagyon bőkezően gyarapította az egyház javait. Ezen kívül jó viszonyt alakított ki II. Ince pápával, mivel a normanok által támogatott ellenpápával szembe őt ismerte el a törvényes egyház főnek, amit a német császár is támogatott. Az elismerés fejében II. Ince elnézte azt, hogy ebben az időben Magyarországon sorozatosan megsértették azt a nyilatkozatot, amellyel Kálmán király maga és utódai nevében lemondott a főpapok kinevezésének jogáról. II. Béla az egyházi ügyekben teljesen önállóan a szentszék megkérdezése nélkül intézkedett. Egy 1134 keletkezett oklevélből arra derül fény, hogy a zágrábi püspök a király kegyéből lett kalucsai érsek. Egy 1137-ben keltezett pannonhalmi oklevélből az derül ki, hogy a monostor élére a király nevezte ki az apátot. Az is kiderül a forrásukból, hogy Gaudiust, a király kegyeltjét a pápa megkerülésével a király utasítására az esztergomi érsek szentelte fel Spalató érsekévé. A hazai egyházi vezetők támogatták Béla uralmát, és ez jelentős mértékben hozzájárult az ellenzék fölötti győzelem kivívásához és a belső viszonyok konszolidálásához. A vakkirály legfőképpen azzal tette magát népszerűvé a hazai klérus előtt, hogy gazdag adományokkal gyarapította a magyarországi egyházat. Az aradon kivégzett előkelők javaiból alapította az aradi préposságot, bőkezően megajándékozta a budai káptalant. Később a királyi tulajdonból bőkezően gyarapította a pécsváradi és pannonhalmi apátság tulajdonait. A dömösi egyház építkezési munkálatainak befejezésre szintén az ő és felesége nevéhez fűződik, majd 1138-ban össze is irattatta a préposság javait. Cserében az egyház tagjai fontos diplomáciai feladatokat láttak el külföldön. Ezen kívül Béla nevéhez fűződik továbbá az 1137-ben leégett pannonhalmi apátság újjáépítése és az aradi társas káptalan megalapítása is. A magyar király bőkezűsége az egyház iránt a határokon túl is ismert volt. Krónikások szerint külföldön is fordultak II. Bélához egyházi főemberek azzal a kéréssel, hogy adományaival segítse tevékenységüket. Ilyen volt például Otto bambergi püspök, aki elküldte követét Bélához, támogatást kérjen a pomerániai missziós útjához. A püspök életrajzából értesülünk arról, hogy elküldte követét Béla királyhoz, a nagy adományozóhoz levelével és ajándékaival együtt. Béla király pedig miután fogadta a követet és meghallgatta a püspök levelét, amely lelki kegyelemtől és isteni vigasztalástól volt teljes, szerfelett örvendezett, és húsvét ünnepén, amit a magyarok ama föld hatalmas gazdagsága miatt bőséges lakomák közepette, fényűzően és pazarul megünnepelnek, előkelően vendégül látta Otto embereit, sűrűn tett fel kérdéseket annak életéről, munkálkodása és tetteiről, és csodálkozott mindazon, amit hallott. Nagy szerencséjének tartotta, hogy követei, ajándékai és levele révén így kiváló férfiút ismerhetett meg. Amikor idő múltával eljött a követek elbocsájtásának napja, a király nagy áhítattal a kegyes férfiú szent imádságaiba ajánlotta magát, és sokszorosan viszonyozta ajándékait. Arany és ezüst edényeket, drága ruhákat küldött neki, azon kívül 20 font színaranyat is. Egy szóval II. Béla viszonya az egyházzal nagyon jó volt.
Mit kell tudjunk Béla király családjáról és családi kapcsolatairól?
A vakkirály a korban megszokottabbnál mélyebben és érzékenyebben élte át a családjával kapcsolatos eseményeket. Ennek az állításnak az alátámasztására az egyik legjobb példa annak a kegyeleti gesztusnak az ismertetése, amelyet Vak Béla király az 1137. esztendőbe tett. Hazahozatta a bizánci számüzetésben 10 évvel korábban elhunyt apja, Álmos földi maradványait, és Székesfehérvárot a Szűz Mária bazilikába helyezte végső nyugalomra. ez azért szembeszökő, mert Szent István után elsőként Könyves Kálmán temetkezett az ősi koronázó templomba, de Kálmánt ebben nem követte fia, mert amint jól ismert, II. István inkább Szent László nagyváradi sírja közelébe választotta ki végső nyughelyét. Álmosi lett tehát a soron következő székesfehérvári dinasztikus temetés, jelen esetben újratemetés. Nem hihető, hogy ezzel a tettével Vak Béla utólagos testvéri megbékélést jelképezett volna nagybátyja és apja Kálmán és Álmos között. Valószínűbb, hogy Álmost földi maradványainak a koronázó bazilikába való sírbatétele által jelentőségében a megvakítást ellendelő Könyves Kálmán mellé emelte, sőt ezzel egyfajta újabb önlegitimációs gesztust tett, amit azzal nyomatékosított, hogy saját végső nyughelyét szintén a bazilikába jelölte ki. Valószínűleg a testi fogyatékosságából fakadóan Béla király számára nagyon fontos volt a családja. Hánytatott gyerek és fiatalkora ellenére megadatott számára, hogy családi életet élhessen a szerbiai Ilona mellett. A Vukanovics családból származó Ilona első uros szerb nagyzsupán és Diogenissa Anna bizánci hercegnő házasságából született. Igaz ugyan, hogy Béla 1129-ben kötött házasságát Ilonával az egymásra találó magyar és szerb politikai akarat hozta tettő alá. II. István különböző okokból kifolyólag 1127 és 1129 között háborút folytatott Bizánccal. Szerbia ez időtájt birodalom függésében élt, értelemszerű volt a meglévő érdekazonosságot szövetségi szintre emelni. Bár a gyerektelen II. István nővére fiát Saul tekintette utódának, örömmel fogadta a hírt, hogy a halottnak hitt Béla él, és Pécsváradon rejtőzik. A király a vak unokatestvért összeházasította Ilonával. Későbbi király a dinasztikus diplomácia eszközén lett, a szerződő felek csak úgy bízhattak a szövetség tartós életében, ha uralkodó házakat újonnan szőtt rokoni szál fűzi össze. Ilona királyné szerepéről II. Béla uralkodás alatt nemrég beszéltünk, ő volt az erős ember a vak király mögött. Ez a helyzet alig ha változott Béla halála után, hiszen a trónra az alig 11 éves II. Géza került, aki minden bizonnyal rászorult az erőskező és tehetséges anya királyné támogatására. Ilona halálának időpontja ismeretlen, az 1146-ot követő évekre szokás datálni a következők alapján. Egy 1157-es királyi okiratba II. Géza írta, tisztelgek anyám és apám lelke előtt, tehát ekkora anyja már bizonnyal meghalt. Egy 1146 körül kelt dokumentumban pedig, amelyben a király Zsófia húgáról tudósít, említést tesz anyjáról, amely szerint a király akkor még élt. Halála helyszíne valószínűleg Székesfehérvár volt. Ott is temették el a férje mellé a nagyboldogasszony bazilikába. A Vak Béla és Ilona házassága termékenynek bizonyult, 6 gyermeke közül, mint láttuk, egy még trónra jutása előtt 1130-ban született. Ő volt Géza herceg, aki II. Géza király néven követi majd apját a trónon. II. Gyermeke László herceg 1131 első felében jött világra. Ő Géza halála után II. László néven ellenkirály lett. 1133-ban született István herceg, aki a 4. István néven szintén ellenkirály lesz. Mivel ők hárman viselik a magyar királyi címet, ezért további részletekre nem térnék ki velük kapcsolatban, hiszen az ő életük uralkodásaik a következő műsoraink témája lesz. II. Béla 4. gyermeke 1134-ben született, és az Álmos nevet kapta, minden valószínűséggel nagyapjáról nevezték el. Sorsáról viszont szinte semmit se tudunk, feltételezések szerint még II. Béla uralkodása alatt elhunyt. Vak Bélának még született 2 lánya, Zsófia hercegnő és Gertrud hercegnő. Zsófia 1136 körül született. Sorsáról viszonylag sokat tudunk, elsősorban a külföldi forrásoknak köszönhetően. Az 1139-ben alig 3 éves Zsófia a királyi hercegnők sorsára jutott, a Magyar Királyság és a Német Császárság javuló viszonyának zálogaként eljegyezték a 4 éves Henrik herceggel, 3. Konrád német császár fiával. A tervbe vett házasság megkötéséig a kis menyasszonyt gazdag hozományával együtt német földre vitték, hogy megismerje az ottani viszonyokat és megtanulja a német nyelvet. Egy külföldi forrás egész megható képet fest a gyerekét féltő, gonddal búcsúztató királyi apáról. A vak király elválás perceiben imádkozott, és ezt az imádkozott urát, írja le a forrás. Ég és föld ura, te mindent látsz, én viszont semmit sem látok. Rendelésedre, mivel így akartad, én vakká lettem. Te azonban mindent látva belelátsz a szívek belső rejtekébe is, és egyformán látod a jelent és a jövőt is. Ő az én egyetlen leányom, könyörületességedben ezzel az egyetlen leánygyermekkel örvendeztettél meg engem. Ma őt tanúbizonyságod mellett, mert téged hívtalak segítségül, férhez adom. Őt a te kíséretedben a jelenlevő követekre bízom, de legyen köztem és közted oly erős megalapodás, Istenem, hogy őt soha el nem hagyod. Az atyai imádság ellenére Zsófia hercegnő sorsa nem második Béla tervei szerint alakult. 1146-47 körül ugyanis a tervezett házassága a változó külpolitika áldozatává vált. A fiatal magyar hercegnő a német udvarban ezen kívül méltatlan bánásmódban részesült, így érthető, hogy elkeseredetté és csalódottá vált. Ezzel párhuzamosan második Béla halála után a magyar-német viszony is megromlott, így senki sem lepődött meg azon, hogy Zsófia hercegnő szakított jegyesével és az admonti apácakolostorba vonult. Szándékáról levelében tájékoztatta bátyját, az ekkor uralkodó második Gézát. Attól kezdve ugyanis írta, hogy ezen idegen tájakra jöttem, éjjel-nappal a fájdalom kenyerével éltem, és messze azon felül, hogy királyi sarjat ilyesmi érhet, orcámat a szégyen borította. Mert hiszen nem úgy bántak velem, mint király fiával eljegyzett király leánnyal, de még úgysem, mint valami hitvány szolgáló lányjal. Így tehát számkivetettként megtapasztaltam, hogy mi keserves és mi nagy az emberi életnyomorúsága. Úgy határoztam, hogy Szilárd álhatatossággal vetem meg a mennyei jegyes szerelméért a földi Babilon királyát, aki engem megvet. Azt kívánom és óhajtom, hogy testvéri segítségeddel a monostort nyugodalmas kikötőjébe eljussak. Magyarországon a királyi család döbbenettel és fálháborodással fogadta Zsófia megaláztatásáról szóló híre. Géza a követek útján megpróbálta hazahozatni testvérét, de Zsófia nemet mondott. Mivel a király meg volt győződve, hogy testvérét akarata ellenére tartják fogva a kolostorba, ezért háborút fontolgatott kiszabadítására. Végül a király tanács nyomására újabb követséget menesztettek Admondba, Belusbán vezetésével, amely meggyőződött arról, hogy a hercegnő szabad akaratából marad a kolostorban, így a konfliktus békésen megoldódott. Sőt, Géza ezután gazdag ajándékokkal halmozta el az admonti kolostort, hogy Zsófia apácaként minél jobb körülmények között élhessen. A magyar hercegnő itt fejezte be életét valamikor 1161 után. Béla második lányának, Gertrudnak nem ismerjük a születési körülményeit. Feltételezések szerint 1140 táján születhetett. Életéről is viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre. Azt tudjuk, hogy 1149-ben a Piasztházból származó harmadik Mieszko fejedelem felesége lett, így 1156-ban bekövetkezett halál leig viselte a lengyel fejedelem címet.
Mit lehet tudni halálának körülményeiről?
Második Béla számára a megszerzett korona, a sikeres külpolitika, a harmonikus családi élet, valamint felesége és négy fia, illetve két lánya nem tudta felettetni a vakságát, és azt, hogy ennek következtében képtelen volt érdemi cselekvésre. A vigaszt egyre inkább a borba kereste. Gyakran leitta magát, és részegségében teljesen elveszítette józani tőlőképességét, ami komoly bajok forrásával lett. Így ittas állapotában nem csak mindent megadott ivó cimboráinak, hanem ártatlan emberek kivégzését is jóvá hagyta. Miután az ország megerősödött kezében, Béla király borivásnak adta magát. Az udvarbeliek megszokták, hogy mindent megkaptak a királytól, amit csak részegségben kértek tőle, és amire a király kijózanodott, már vissza nem vehette. Részegségében ellenségei kezére adta Post és Sault, akik jámbor emberek voltak, meg is ölték őket ok nélkül. Egyes feltételezések szerint az itt szereplő Saul nevű szerzetes azonos lehetett Saul herceggel, a második István kijelölt utódával. Ezek alapján Saul túlélte Béla megkoronázását, feltehetően valamilyen módon alkalmatlanná tették az uralkodásra, és csak később második Béla parancsára ölték meg. Viszont megjegyezném, hogy a kutatók többsége ezt a feltételezést valószínűtlennek tartja. A király alkoholizmusa valószínűleg fontos szerepet játszott a halálában is, hiszen feltételezések szerint valamilyen italkozása halállal kapcsolatban hozható betegség okozta korai távozását az élők sorából. Ugyanis II. Béla 1141. február 13-án halt meg, alig 32-33 év adatott neki. Vak Béla király tehát 9 évig, 11 hónapig és 12 napig uralkodott az úr 1141. esztendejében február idusán csütörtöki napon költözött el az úrhoz. Teste Fehérvárot nyugszik, írja róla a képes krónika. Tehát testét Székesfehérváron temették el, a Szűz Mária bazilikában atya mellé. II. Béla uralkodása, ami fájdalmasan korán ért véget, a király testi fogyatékossága ellenére minden téren pozitívumokat hozott a magyar királyság számára. Trón megőrzése és a balkáni terjeszkedés mellett Béla sikeres konszolidációs tevékenységet folytatott, amiben felesége és az alkalmas segítőtársak kiválasztásában mutatott kivételes tehetsége és komoly szerepet játszott. II. Béla uralkodása a Kálmán és az Álmos által megkezdett hatalmi harcnak is véget vetett. Igaz, ez korán sem jelentette azt, hogy a turáni átok megszűnt volna. Ugyanis örököse II. Géza halál után Béla két fia, II. László, majd IV. István is háborút indított a törvényes uralkodó ellen. A szerencsétlen sorsú Vak Béla király utóélete mégis szerencsésen alakult. Fiú Ági leszármazottjai halála után még 160 évig uralkodnak Magyarországon, és többen is viselték azt a keresztnevet, amit ő is kapott.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről, kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunkban a Vak királyunk II. Bélának az uralkodásával foglalkoztunk. Beszéltünk ugyebár azokról az emberekről, akik a királyt segítették az uralkodásban, és itt ugye elsősorban Ilona királynéről, a Belusbánról, valamint azokról arról a főúri csoportról emlékeztünk meg, akik a király mögött álltak uralkodása során. Ezzel párhuzamosan szó volt arról is, hogy kijelentette a legjelentősebb veszélyt Béla uralkodására. Láttuk ugyanis, hogy Borisz, Kálmán állítólagos fia, külföldi támogatással megpróbálta megszerezni a trónt, és ehhez a magyar előkelőknek egy csoportja is támogatást nyújtott. Láttuk azt is, hogy Vak Béla uralkodása bel- és külpolitikai szempontból sikeresnek mondható, hiszen az ő uralkodása alatt kezdett kialakulni a királyi kancelláriának az elődje, amelyet majd később az unokája hoz létre. Illetve láttuk azt, hogy sikerül egy jelentős szövetségi politikát folytatni, szövetséget kötni az osztrákokkal, a csehekkel, a kievi fejedelemséggel, sőt, sikerül Dalmácia egy részét is visszafoglalni a velenceiektől, valamint uralkodása alatt a Magyar Királyság folytatni tudja terjeszkedését a Balkán félszigeten, és sikerül Rámát, illetve Boszniát meghódoltatni. Ezen kívül beszéltünk II. Béla és az egyház viszonyáról. Láttuk azt, hogy a király és az egyházi intézménynek a viszonya rendkívül jó volt, hiszen Béla rendkívül bőkezűen bánt az egyházzal. Ezen kívül szóba került a II. Bélának a családi viszonya is, a családi élete is. Láttuk azt, hogy testi fogyatékossága miatt nagyon érzékeny volt a családját illető eseményekkel kapcsolatban, és végigkövettük elsősorban három gyerekének, Álmosnak, Zsófiának, valamint Gertrudnak a sorsát. A másik három gyereke viszont a következő műsoroknak a témája lesz. Jövő héten, miután néhány szót szóltunk II. Béla épített örökségéről, beszélünk fiának, II. Gézának az uralkodásáról.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét. Ezennel én is elbúcsúzok, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálás a kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.